Klub Rádió. Az önök hullámhosszán. Rakott. Sorsok és alkotások, programok és kihívások, művek és életművek, ügyek és csalafintaságok, sok finomság, amit az idő egymásra rakott. Minden hétköznap 19 órától. A szó elszáll, a hang megmarad. A Klubrádió archívumában megtalálja az összes műsorunkat már az elhangzás után. www.klubradio.hu. A tiszta beszéd. Zöld klub. Környezetvédelmi magazin a Klubrádióban minden szerdán 14 órától. Zöld klub. Klub Rádió. A szabad frekvencia. Következnek a Klub Rádió hírei.
Fél 12. Jó napot kívánok, Kardos Krisztián vagyok. Közösen küld levelet a nemzetközi szervezeteknek a Magyar Nemzeti Bank elnöke és a majdani IMF hitelkeret ügyében illetékes magyar főtárgyaló a jegybanktörvény módosításáról. Erről az utóbbi illetékes beszélt este a Hír TV-ben. Varga Mihály elmondta, tételesen felsorolják, miben állapodtak meg Simor Andrással, hogyan fog változni a jogszabály, amit egyébként szerintem már jövő héten elfogadhat az országgyűlés. Az LMP szerint nincs benne a jövő évi büdzsé tervezetében az egészségügyi béremelés fedezete. Szilágyi László parlamenti képviselő, az országgyűlési szakbizottság tagja felhívta a figyelmet, az összevont szakellátásra szánt források az idejéhez képest mindössze bő 4 milliárd forinttal nőnek, de a kormányzat mégis ebből akarja kifizetni a 30 milliárd forintot meghaladó mértékű béremelést. Válságos az állapot annak a 3 hónapos csecsemőnek, akit Iker testvérével együtt ütött el egy autós még este Érden. Testvére a kórházba szállítás után meghalt. A gázoló sofőrt még ma gyanúsítottként hallgatják ki. A szülők az út szélén tolták a babakocsit benne a két kisgyerekkel, amikor a gépkocsi eddig ismeretlen okból elsodorta őket. Rettentően meleg lesz ma is, árnyékban is 33-35 fokkal, erős, néhol extrém UV-sugárzás mellett. Legkorábban holnap után lehet egy-egy frissítő zápor, esetleg zivatar. Jövő hétfőig biztosan kitart a kánikula. Legközelebb délben jelentkezünk bővebb hír összefoglalóval.
Klubrádió. Tények, vélemények. Felütés. Remek művek és alkotóik a klasszikusok vonzásában. Szerdánként 21 órakor. A szerkesztő Eszes Kinga.
Az ötös. Öt világkép, öt kérdezési stílus, öt személyiség, öt ismerős. A ma délelőtti beszélgetőtárs.
Bódi Gergő.
Hámisák. Kalandok a világban.
Mellettem pedig Csonka Gábor alias Vándorboy.
Üdvözlök mindenkit.
Akit már a hírek előtt bekonferáltam. Vándorboy 126 országban járt, most az elmúlt 10 hónapban Sri Lankán, Indiában és Nepálban, és még mielőtt elutazott volna tavaly júliusban, volt szerencsénk már egyszer beszélgetni, és most mielőtt pénteken tovább utazna, gyorsan becserkésztem, hogy jöjjön be és meséljen az elmúlt 10 hónapról. Van neked a honlapod, ez a vandorboy.com.
Igen.
És ezen olvasgattam a nepáli beszámolót, és hát most először tűnt úgy, mert én azért olvasgattam máskor is a beszámolóidat, hogy örülsz, hogy hazajöhetsz.
Igen, igen, igen. Tehát, hogy Nepál az igazából nem az én utam volt, hanem a kedvesem miatt mentem ki, és ő szeretett volna trekkingelni, és csináltunk egy 3 hetes trekkinget, ami egy picit ilyen túlélő túra szerű volt már, én 41 éves vagyok, és amikor már napi 1500 métert megyünk föl full hátizsákkal, 3-7 élelemmel a hátunkon, 3-4-5000-es hágókon keresztül, akkor az úgy leveszt az ember energiájából, tehát hogy ez egy ilyen kihívás, tehát még az én standardjaim szerint is, tehát elég sok mindennel túl voltam. És a nepáli blogom volt végül csak egy picit a legeslegvégét írtam le, végül is egy 24 órás történetet írtam le, de amikor az ember teljesen le van merülve, 3 hétig nem eszik mondjuk gyümölcsöt, és csak ilyen tésztalevesen él, tehát gyakorlatilag teljesen le van gyengülve a szervezete, és elér a civilizációba, a civilizációval értsük azt, hogy már van út, tehát nem négylábúak mennek az úton, hanem 4 kerekűek is tudnak menni, akkor azt hiszi, hogy ott van a Kánaán, na de hát ilyenkor jön a fekete leves, és gyakorlatilag ezt egy picit ilyen humoros formába leírtam, hogy mivel is néz szembe egy igazi hátizsákos utazó, aki tényleg nem befizetett útra megy, hanem maga a helyekkel.
Hát lehet, sokan nem fogják elolvasni, vagy még nem olvasták el. Én meg nem olvasnám fel, úgyhogy nyugodtan meséld el, mert azért ez elég tanulságos ez a 24 óra nepáli buszút.
Hát nem tudom, tehát hogy nyilván Európában hozzá vagyunk szokva egy ilyen kultúrát utazáshoz, gondoljuk, hogyha megvesszük a jegyünket, mert hosszú távú utazásokra gondolok, akkor ott le is tudsz ülni. Hát az első meglepetés ugye akkor éri az embert, amikor ugye már több embernek is eladták ugyanazt a helyet, és ugye vannak ilyen kulturális hámsejtek az arcunkon, hát egy nőt mégse fogok felállítani, és vitába keveredni vele, hogy ugyan már ő álljon 24 órán keresztül a buszon, és akkor innentől csak halmozódnak ugye a problémák, mert tömeg van, iszonyú meleg van, por van, ugye, mert itt földutakról beszélünk, a buszban nincs is igazán hely, akkor az ember fölmegy a tetőre, tehát a tető is egy utazási forma, arra fel, tehát a hegyekben és a elmaradottabb helyeken. Viszont ugye államilag ez nincsen támogatva, tehát a különböző rendőrposztoknál mindig megáll a busz, akkor most az a 20-30 ember lezúdul a tetőről, és átsétálnak a rendőrposzton, és a busz akkor utánuk átmegy, utána visszaszáll mindenki.
És a rendőröknek nem tűnik fel, hogy amikor a busz jön, akkor érdekes módon 20-30 ember egyszer csak megjelenik. És
hát nyilván tudják, de mivel nincsen más országban, ezt úgy oldják meg, hogy beérkezik a busz, adnak baksist, és tovább mennek. Itt ezen a területen éppen ez nem volt. Egyébként az egész még két kisebb jeep-puttal kezdődött, amiket az ember élvez is egyébként a jeep tetején, tehát akkor jobban tud fotózni, és a többi, de amikor már fölmegy a nap, tehát este délelőtt 10 óra után, akkor már egy picit melegebb van, akkor már kellemetlenebb, ugye főleg ilyen 3000 méter magasan, akkor még ott ilyen UV-nak is ki van téve, akkor együtt utazik ugye kecskével, meg mit tudom én, mindenféle biciklikkel, ami ráesik, nincsen helyünk, ugye amikor már szállnak le az emberek, akkor ugyan van hely, de akkor már nincsen áru, tehát már nem tudsz tisztes zsákon aludni, tehát akkor már a vas ilyen csöveken, és ugye, hogyha egyenletes lenne a felszíne, akkor kényelmesen tudnánk, hogy a vas csöveken vagy, és így minden egyes ilyen buktatónál ugrasz egyet, és üt téged. Na mindegy, tehát hogyha ezt így összeadod a plusz előző, mit tudom én, 2,5 hetes gyaloglással, akkor utána már kimerült, és akkor ezt az állapotot próbáltam így megfogalmazni. Tehát ezeket azok értik, akik már utaztak így.
Bocsánat, egyébként engem ebben a nepáli buszutas bejegyzésben az lepett meg leginkább, hogy akárki eddig beszélt Nepálról, sőt itt is volt egyszer Földes Andris, aki nem Nepálról, de Tibetnek a déli részéről mesélt, mindenki kedves, jóságos, meditatív állapotban, az emberek természet közeli lényként éldegélnek, fogadják a turistákat, stb. Ehhez képest kőkemény szavakkal azt írott, hogy a nepáliak a gazdag amerikai turistákra hajtanak, egyébként a hátizsákosokat nem szeretik, elmodernizálódott, elüzletiesedett az egész, mindenkiről csak pénzt akarnak lehúzni, nem kedvesek, nem szeretetlenméltóak, stb.
Igen, ez így sarkítva van egyébként, de tényleg Nepál a turizmusból él. Tehát a Földes Andrist egyébként ismerem még vagy 20 évvel ezelőttről, tehát ő is nagy utazó volt. Ő azt mondott, hogy Tibetnek a déli részén volt, oda csak engedéllyel és jeepes túrával tudsz menni. Tehát egészen más, mint amikor négyen ültök egy jeepbe, megáll a jeep, megnézitek a kolostort, ami engedélyezett, beszélhetsz azokkal az emberekkel, aki engedélyezett, visszajössz a jeepbe és kész. Tehát amikor én utaztam, igyekeztem olyan helyet választani, ami nem a fő turista csapás. Tehát a fő turista csapásokon, mint Annapurna kör, vagy a Mount Everest Base Camp, ugye ezek a két legnépszerűbb túra, ott gyakorlatilag semmiféle emberi viszony nem lehet kialakítani, ott üzlet van. Most azt gondoltuk, hogy ha ezen kívül megyünk, akkor talán egy picit jobb lesz, és egyébként picit jobb, de még mindig érzed azt, hogy hát ez a rengeteg belépő, engedélyek, kötelező guide, hordár, cook, stb. Tehát, hogy ezeket rákényszerítik az utazókra, tehát, hogy olyan szabályokat, szabályrendszereket állítanak föl, amik iszonyú sok pénzbe kerülnek. Tehát én beszéltem ilyen guide-okkal, és azok úgy nyíltan és őszintén egyébként megmondják, ezt tetszik ez a nepáliáknak ez az egyenesség, hogy megmondják, hogy hát a hátizsákosok azok nem hoznak pénzt nekünk, meg mindent, tehát hogy nekik nem éri meg igazán. Nyilván egy hátizsákos az maga fogja vinni a élelmét, az maga megy, és akkor tényleg csak a belépőt fizeti be.
Tehát akkor az a mosoly, ami az amerikai turistáknak szól, vagy a Monteverestet megmászóknak szól, az csak a pénznek
hát
szól?
Hogyne, tehát hogy tízszeres áron eszel egy tésztalevest, tehát egy tésztalevest meg tudsz enni mondjuk 1000 forintért, miközben megveszed azt, mit tudom én, 70 forintért, és magadnak meg tudod főzni, vagy ha nincs főződ, akkor beteszed a vízbe, és 20 perc múlva megpuhul. Tehát, hogy ez elég lehúzás. Hozzátér persze, hogy oda el kell juttatni, meg tényleg ilyen karavánokkal juttatják el, de hogy mekkora profitról van szó, hogy azokon a környékeken, amiről meséltem, tehát a turista övezetekről, ott helikopterrel járnak az emberek be a fővárosba. Tehát, hogy iszonyú sok pénzük van, komolyan, tehát iszonyú pénzük van.
Tehát helyiek, a nepáliak helikopterre szállnak?
Abszolút. Sőt, ráadásul külföldieknek még dupla árat kell fizetni a repülőért, meg a helikopterért, meg bármiért, hogyha ott igénybe veszed. Tehát, hogy én, mint mondjuk low budget backpacker, tehát, hogy alacsony költségvetésű utazó, nekem ez számít. Tehát, hogy nekem ne kelljen több ezer dollárt kifizetnem egy hetes túráért, vagy mit tudom, két hetes túráért, és akkor nyilván ennek megvan az az oldal, hogy akkor meg is kell szenvedni érte, hát ezeket írtam le. Tehát, hogy még nem küldtem el a trekkingről szóló bejegyzést, de az is meg fog születni, tehát már a gépen már megvan, csak még egy kicsit pofoznám, meg még humorosabbá tenném, de nagyon sok érdekes, tehát hogy továbbra is mindig talál az ember jó ember, csak sokkal nehezebb. Tehát, hogyha tényleg egy olyan helyre mennénk, ahol zéro turista van, tehát mondjuk a Nepálnak a legnyugatibb csücskébe, ahova tényleg nehéz eljutni, ezekre a helyekre is nagyon nehéz eljutni, mert éppen sztrájkok voltak, tehát hogy az eredeti tervünk nem sikerült, tehát hogy nyugatról közelítsük meg Dolpo körzetét, ami az Annapurnától nyugatra van. Már nem hiszem, hogy ez a rádióhallgatókat annyira érdekli.
Meg igazából, hogy nem tudják elhelyezni, hogy én se annyira. Tehát mondod, hogy Annapur meg Borgóát.
Mindegy, tehát hogy Katmandutól nyugatra, tehát Katmandu a főváros ott középen, és akkor attól nyugatra levő területek. Ami jó volt, hogy gyakorlatilag 3 hét alatt 4 darab külföldivel találkoztunk, tehát nem mondhatjuk azt, hogy ez tényleg annyira turistás, de hát ez most nem a szezonban voltunk. Tehát aki a szezonban érkezik, nyilván akkor több turista csoporttal fut össze, de ennek megvolt a maga szépsége, találkoztunk nagyon jó emberekkel is, de nem ez a jellemző. Tehát, hogyha te beérsz mondjuk Katmanduba, akkor rájössz, hogy meglátogatni akár a Hősök terét, azért is fizetni kell például. Tehát, hogy ilyen szinten, és nem is keveset egyébként, hanem gyorsan számolnám, hogy hány dollár, de mindegy ilyen 10-15 dollárnyi belépő csak az, hogy a Hősök terére bemenj. Tehát, vagy elmenj mondjuk, ugye világörökség része a Vekelle lakótelep, tehát hogy a Vekelle lakótelepre te bemehessél, azért kéne 15 dollárt fizetned. És ez nepáli mértékben ez iszonyú nagy pénz. Tehát, hogy, és ráadásul olyan szempont, hogyha végig gondolt, hogy az UNESCO-t azért mégse Nepál tartja fönt, hanem mondjuk az európaiak, vagy az amerikaiak, és ugye az a adófizetők pénzéből van eltartva.
Úgy érzed, hogy duplán sápolnak a nepáliak. Egyszer az UNESCO pénzéből fölépítik meg, megszépítik meg, kidekorálják, igen. Majd ugyanazért.
Igen, tehát ez engem egy picit bosszant a nemzeti parkokkal kapcsolatban, így a világ. Ma szintén ez a gondolatom, tehát hogy a nemzeti parkok meg a kulturális örökség az legyen mindenki számára hozzáférhető, ugye, mert ettől halad előre az emberiség. És mondjuk a cigaretta, alkohol, drog, vagy mit tudom, hogy micsoda, azt meg adóztassák meg duplán. Tehát hogy az egy választott, ez meg egy lételemnek kell lenni a természettel.
Hát ennek csodálatos példája egyébként Izland, akit előtt az izlandiak le a kalappal, mert hogy ott minden ingyen van. Mert azt gondolják, hogy hát a természet az mindenki.
Az Európában is, és hogyha elmész Amerikában a nemzeti parkok, 5 dollár, most gondold, egy amerikai fizetéshez képest 5 dollár, az tényleg annyi, mint hogyha te 34 forintot fizetnél a nemzeti park belépőre. Tehát, hogy egy jelképes összeg. De Nepálban meg ilyen havi fizetések, meg vannak területek, ahol 10 napos engedély az 500 dollár. Az azt jelenti, hogy 10 napig trekkingelhetsz 100 000 forintért, és a trekking permit az nem attól a dátumtól szól, amikor belépsz, hanem amikor kiadják. Tehát rákényszerítenek ilyen szempontból, hogy berepüljél, mert ugye, ha gyalog mennél ezekre a helyekre, legutóbbi buszállomástól, ahova 3 nap eljutni, csak onnan még egy hetet gyalogolsz, hogy eljuss a kiinduló pontig. Tehát, hogy, és plusz még ott kötelezővé teszik el, amit mondtam neked, hogy guide, porter, a porternek kell cook, ugye, mert a guide az nem cipel, a guide-nak kell egy porter, még ha te vállalnál is, azt cipeled a cuccaidat, ők úgy állítják fel ezt az egész rendszert, hogy még 3-4 embert alkalmaznod kell, ilyen ráadásul olyan szabályokkal, amit mondjuk megérthető, hogy itt egy napi 6 vagy 7 órát sétálhatnak, miközben tudsz 14 órát is, ahogy mi is csináltuk. Igaz, hogy kimerítő, tehát hogy egy picit az energiaszinted lecsökkenni, 4 kilót fogytam, nem volt miből, sokan mondják, de körülbelül ilyen egy igazi turizmus cserébe viszont...
Hát, nagyon nehéz ez, mert az ember azt mondaná, hogy tehát ők harmadik világbeliek, és mi a jómódú európaiak, tulajdonképpen ennyivel tartozunk is a világnak, hogy valamit visszaadjunk, hiszen azért Észak-Amerika meg Európa a világ többi részének a kizsákmányolásából él igazából. Tehát megértem, hogy találjuk magam... meg egy 3-4-5 embert, hiszen az ottaniaknak akarnak valami pénzkereseti lehetőséget biztosítani, de közben azt is értem, amit te mondasz.
Nekem nincsen ilyen, hogy hívják, hogy white guilt, tehát hogy nekem nincsen bűntudatom a gyarmatosítás miatt, meg a kizsákmányolás miatt, sőt. Tehát azt mondhatjuk, hogy Magyarország azért többnyire különböző birodalmaknak a gyarmata volt. Tehát, hogy én ezt nem érzem, és én, mint egyén, aki mondjuk nem rendelkezem sok pénzzel, én ezt nem éreztem úgy, hogy fair. Tehát, hogy nagyon sok országban. Nyilván, hogyha én tényleg itthon lettem volna, és azzal, vagy nem itthon, mert itthon nem lehet annyit pénzt keresni, mint mondjuk nyugaton, de tényleg a nyugaton vagy, és van 2 hét szabadságod, akkor ez nem tűnik föl. Tehát most te engem hívtál meg, és én egy másik szemszöget próbálok bemutatni.
Persze. Tudom, figyelj, én ezzel Dél-Amerikában is megküzdöttem annó, amikor egy évig kinéltem, meg most is, hogy voltam 3 hónapig Közép-Amerikában, hogy nekik az európai, az az angol, francia, olasz, német, akinek tele van a zsebe lóvéval. Tehát én hiába próbáltam elmagyarázni, hogy magyar vagyok, és nekem nem annyi az annyi, mint egy németnek, nekik az európai, az a pénzes kizsákmányoló. Tehát ők jogosnak érzik, hogy minden európait leszednek, hiszen visszakapnak valamit abból az igazságtalanságból.
Ő szempontjukból én megértem, én az én szempontomat próbáltam vázolni egy picit, tehát hogy nyilván, hogy jön a külföldek, hogy húzzuk le minél jobban. Hátülütője az lehet, hogy jó, akkor egyszer csak az emberek azt mondják, hogy oké, akkor elmegyünk máshova, elmegyünk Dél-Amerikába hegyet mászni, vagy akár a Pakisztánba, ahol 6500 méterig nem kell semmiféle permit. Fogod a hátizsákodat és mész, nem kell gát, semmi, senkit nem érdekel, hogy te most mit csinálsz. Tehát, hogy ez a másik véglet. Nyilván a turisták nem mennek, mert rossz hírek érkeznek Pakisztánból. Ha kínai oldalról akarod mászni mondjuk a Himaláját, akkor rengeteg engedély kell, meg nem is kapsz engedélyt, tehát, hogy ott kellemetlenkednek. Arunachal Pradesh, India, ahol jártam, ugye ott is különböző engedélyek kellenek, tehát hogyha bárhol szeretnéd trekkingelni, megnehezítik. Ehhez képest Nepál egyszerű, csak fizetned kell érte. Tehát, hogy ők ebből élnek, hogy körülötte nincsenek opciók.
Tehát, hogy... ha Nepál csalódás volt, akkor dupla csalódás lehetett Sri Lanka, nem? Mert az aztán végképp el van turistásodva. Nem. Rosszul gondolom?
Rosszul gondolod. Van turizmus, ez tény. Én nem éreztem annyira. Tehát, hogy sokkal inkább emberibbek az árak. Tehát, hogy amikor ott voltam, akkor hirtelen megdöbbentem, hogy $50 lehet venni van egy ilyen cultural circle, tehát egy kulturális kör, tehát amikor abban a belépőben benne van az összes ilyen királyi, birodalmi székhely, tehát hogy kb. Ilyen 10 helyre vagy 15 helyre be tudsz menni azzal a belépővel. Tehát ami Sri Lankai árakkal, kvázi indiai árakhoz képest az úgy sok, de kapsz érte valamit, tehát hogy érzed azt, hogy nem csak azért fizet $500, hogy rátegyenek egy papírra egy pecsétet, és akkor elveg van egy permited, és akkor permittel fogsz ugyanott sétálni, hanem akkor ott van tájékoztatás, akkor ott vannak rendbehozott romok. Tehát, hogy én azt jobban fairnek tartom. Másik a turizmusra kapcsolatban, hogy most ért véget Sri Lankán a polgárháború 2,5 éve, tehát gyakorlatilag most kezdődött el igazán a turizmus. Mert tengerpartra délre mentek az emberek, de igazából nem voltak tisztában az egész országgal. Sri Lanka egyébként nekem olyan szempontból kellemes csalódás volt, hogy a diverzitás nagyon jó. Tehát olyan, mintha összehasonlítjuk Ausztráliát és Új-Zélandot. Új-Zélandban minden kompaktan megvan. Tehát, hogy Ausztrália is jó, de azért Új-Zélandon nem kell 300 kilométert menni két falu között, hanem azért 300 kilométeren belül bejárod a félszigetet. Tehát, hogy egy nagyon izgalmas programot lehet összeállítani. És Sri Lankára ugyanez igaz, mert India sokkal többet kínál egyébként, de hát akkora távolságok vannak, hogyha valakinek van 2 hete, képtelenség bejárni, tehát képtelenség átfogni azt a diverzitást. Nyilván és Sri Lankára tényleg mondjuk 500 kilométer A-tól C-ig, tehát hogy északról délig, és csak nagyon könnyű bejárni, nagyon könnyű járműveket szerezni, tehát egy lakott terület, bálnákat tudsz nézni a tengerparton, teknősöket, korallokat, kicsit odébb mész, ott már hegyek vannak, teaültetvények, különböző fűszerkertek, tehát ahol fűszereket termesztenek, meg lehet azt is nézni. akkor egy picit lejjebb mész, akkor ott dzsungelek vannak, nemzeti parkokkal, elefántokkal, vadakkal, kicsit odébb mész, akkor megnézheted ezeket a kulturális örökségeket, ami a buddhizmushoz kapcsolódik, tehát különböző birodalmi székhelyek, buddha ereklyék, barlangok, ugye a ilyen buddhista festményekkel még az időszámítás előtti első századból, tehát hogy nagyon divers, tehát hogy tényleg így azt mondom, hogy 300 kilométeren belül. És mit kínál Sri Lanka mondjuk egy hátizsákos utazónak, aki nem csak erre kíváncsi, elmehet északra, ugye, ahol a polgárháború zajlott, tehát ahol a tamil tigrisek háborúztak a kormányerőkkel, és akkor elmehet megnézhet, hogy milyen egy háború utáni állapot ezeken a területeken, milyen a psziché az embereknek, hogy élnek, milyen ott a körülmények. Tehát, hogy nekem ez például egy nagyon izgalmas része volt az utamnak. Tehát jó a kulturális vizit, meg a természeti vizit, de engem mindig is érdekelt a társadalom, hogy hogyan áll össze a társadalom, mit gondolnak magukról, mit gondolnak egymásról és rólunk. Tehát, hogy én ilyen szempontból is nézem az útjaimat.
Innen folytatjuk egy perc múlva.
Szabadsáv. Elveszünk a részletekben. Minden hétköznap 18 órától itt a Klubrádióban. Szerkesztő műsorvezető Rangos Katalin. Reklám.
Klubrádió. Tények, vélemények.
Nekünk persze a hallgatók véleménye a legfontosabb.
A Hadd szóljon Egyesület rendezvényén azt kérdeztük többektől, miért éppen a Klubrádiót hallgatják.
Egész egyszerűen más nem tudok hallgatni. Megpróbáltam, átkapcsoltam, összeszorul a gyomrom, és muszáj elkapcsolni.
Mit tud ez a rádió, amit esetleg más nem?
Őszinte megbízható, nem szép, nem húszít. Tehát nem azt hallom, amit a többi adóból. De egyébként egész nap volt.
Hadd szóljon! Egyesület a Klubrádióért. A támogatási lehetőségekről mindent megtalál a honlapon. www.klubradio.hu vagy hívja a 061-437-6749-es telefonszámot. Minél többen vagyunk, annál tovább szólunk. Klubrádió. Tények, vélemények.
Reklám hangzott el.
Az ötös. Öt világkép, öt kérdezési stílus, öt személyiség, öt ismerős. A ma délelőtti beszélgetőtárs.
Bódi Gergő, illetve Csonka Gábor alias Vándorboly. Aki egy kicsit ismert téged, és gondolom van néhány olyan hallgató, aki már tavaly is hallott itt téged a hátizsákban, vagy olvassa a bejegyzéseidet. Azért neked az utazás, az egy kicsit ilyen belső utazás is, meg nagyon komoly filozófiai gondolat áll az utazások mögött, meg ilyen szellemi kihívásokat is keresel. Ez a három ország, Sri Lanka, India, Nepál, vagy különösen India, a többi országhoz képest hozott neked valami új szellemi kalandot?
Hát igen, mert én Indiába többször jártam, és már lassan 2 évet töltöttem egész életembe egy Indiába, ez egyik ilyen nagyon kedvelt helyem. De most egy teljesen új területet fedeztem föl. Nagyon sok ember, aki Indiába jár, biztos, hogy nem megy el Orisszába, vagy Észak-Kelet-Indiába, ami Burmával és Kínával határos.
Tehát akkor erről a pici ficakról beszélsz. Pontosan. Ugye, olyan, mint egy csatorna szinte.
Így van, Bangladesh és... fölött észak-észak-keletre levő igen. Területek.
Hát gondolom minimális turista jut el oda.
Oda gyakorlatilag senki nem jut el pont amiatt, mert ezek hegyek. A hegyek azt jelenti, hogy A pontból B pontba eljutni minimum 6-10 óra jippezést jelent. Van egy szlovák ismerősöm, aki pont előttem járt Arunachal Pradeshbe, ugye, ami a Kínához közeleső északi rész. Törzsi területek, tehát ott 50-valahány törzset találunk, és ugye ha a permit az ilyen egy hónapra szól, és azt mondta, hogy abból az egy hónapból ő kb. 12-13 napot folyamatosan jeepben ült. Tehát úgy kell elképzelni ott az utakat, hogy mész 2 napot jeeppel, és abból nincsen olyan, hogy 50 méternél hosszabb szakasz lenne egyenes. Tehát ezt képzeld el, ugye, hogy ilyen 70 fokos hegyek, lejtők, és közte be van szorítva egy kis út. És hogy persze, hogyha esik az eső, rácsúszik az út, akkor most pár napig ott nincs közlekedés. Amiért nekem érdekes volt ez a terület, hogy visszatérjek a kérdésedre, hogy én 3 évvel ezelőtt próbálkoztam oda bejutni, de akkor még különböző engedélyek kellettek, tehát nem volt egyszerű. Mert ugyebár Manipur és Nagaland, Nagaföld, ott ugye vannak függetlenségi törekvések, tehát különböző lázadó csoportok vannak.
Bocsánat, ezt Nágaföldnek hívják ezt a ficakot?
Hát nem, ez különböző államok vannak, ezt Seven Sisternek hívják egyébként, a 7 nővérnek, és akkor benne van Arunachal Pradesh, akkor benne van Manipur, Mizoram, Nagaland, Tripura, Assam és Meghalaya. Tehát, hogy ezek a törzsi területek, ők jó részt nem hinduk, semmi közük hozzá, a keresztény térítők 70-es években, 60-es, 70-es években érkeztek oda, és térítették át egy részét keresztényeknek, tehát így antropológiailag is teljesen más, tehát itt törzsi csoportokról van szó, tehát nem a nagy hindu tömegről, és persze ott is különböző nyelveket beszélnek Nagy Indiában, és különböző típusú emberek, ugye vannak dravidák, északon meg inkább az árják, de ezek teljesen antropológia, teljesen különböző csoportok, akik inkább a kínaiakhoz, vagy a burmai csoportokhoz tartoznak, külsőben is, nyelvben is, és akkor erre ráépült a kereszténység különböző államokban. Például Mizoramba, ami a legbékésebb állam, tehát ott nincsenek ilyen lázadó csoportok, azt a presbiteriánus egyház irányítja, és nagyon szigorú szabályokkal, tehát alkoholtilalommal nem lehet bevinni alkoholt, gyakorlatilag az egész falu a templomban van, vagy az egész város templomban van vasárnap, meg tényleg komolyan veszik a vasárnapot, mert az összes bolt zárva van.
Keresztény vallású, de kinézetre kínai,
vagy burmai,
burmai emberek, akik valami egészen furcsa nyelvet is beszélnek ehhez.
Így mondjuk így, igen, így is megfogalmazható.
Mini államban élnek, a hét törzs közül az egyiknek a területén.
Így van, így van. Tehát, hogy mini állam, ez relatív, mert mondjuk 400 kilométer keresztbe, de mondjuk, ha valaki keresztbe akar utazni, akkor az mondjuk 4-5 nap folyamatos jeep útat feltételezne, úgyhogy nem állt meg közben. Tehát, hogy én se utaztam be minden szegletét, de azokat a törzsi területeket, amik érdekeltek, azokat mindenképp. Arunachal Pradesh még ma is engedélyköteles, de ott most nincsenek aktív lázadó csoportok, tehát ilyen szempontból biztonságos. Viszont amiért én úgy döntöttem, hogy most mindenképp el kell mennem, hogy most jár le, ugye 62-ben a kínaiak elfoglalták egész Arunachal Pradesh, mert úgy gondolták, hogy ha Tibetet elfoglalták, akkor az Tibetnek a része volt, a hagyományos Tibetnek, hát akkor az hozzájuk tartozik. Persze a nemzetközi közvélemény ezt másképp gondolta, és akkoriban még hallgattak rájuk, mert még nem voltak akkor a gazdasági erő, és akkor szépen visszavonultak a határig, és kötöttek 50 évre egy békeszerződést, vagy fegyverszüneti egyezményt, és ez most fog lejárni egyébként novemberben. Tehát ki tudja, hogy mit hozott a jövő, meg nagyon sok konfliktus van ugye Kína és India között, mert most ott víztározókat építenek, tehát hogy elzárják a vizet Indiától, és ugye India függ a víztől, tehát több százmillió ember él a Ganges és a Brahmaputra környékén. Tehát, hogy a kínaiak azt maguknak megtartják, meg ott vízerőműveket csinálnak, A. nem jut víz Indiának, B. bármikor átszakadhat, és akkor elmossa fél Indiát. Tehát, hogy ilyen feszültségek azért ott lappanganak, plusz még mondtam, hogy ezek a lázadó csoportok, de hát nyilván ez a politikai része, én, mint utazó, ezt is észreveszem, mert érdekel, de nyilván koncentrálok arra, hogy milyenek az emberek, és ezekről nagyon pozitív a tapasztalatom. Tehát, hogy tényleg ott vagy, ott a vendégszeretet az ilyen überál lesz, tehát, hogy mindent üt. És tényleg így...
Milyen nyelven kommunikálsz velük?
Angolul. Tehát, hogy Indiában azért az angol a köznyelv.
De itt ebben a hétnővér elzárt tartományban
abszolút,
is,
abszolút. Sokkal inkább, mint a hindu. Tehát hindi, bocsánat. Tehát, hogy a hindi nyelvet Dél-Indiában sem beszéli mindenki. Egyrészt, mert nem szeretik észak-indiaiakat, tehát ott is vannak mindenféle